Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. A legutóbbi itt létem alkalmával tettem egy ígéretet, hogy egy speciális témáról fogok legközelebb szólni közöttetek. Ez a téma a Biblia szerinti tökéletesség. Mindig problémát okozott a keresztény világban, nagyon sok vitára adott alkalmat és lehetőséget az, hogy ki mit is ért a tökéletesség alatt. Ha valaki komoly szándékkal nyitja fel a Bibliát, Istennek igéjét, akkor ezt nem tudja úgy tenni, hogy közben a lelke mélyén ne érezne valami vonzódást egy magasabb rendű élet után. Közvetve vagy közvetlenül a Biblia minden oldalán ilyen irányú késztetés hangzik felénk. A Szentírás első könyvében Isten már azt mondja Ábrahámnak, hogy járj én előttem, és légy tökéletes. Ezért nem meglepő, hogy amikor Jézus itt járt a földön, akkor egyetemesen állította oda az őt követő hívei felé azt az igényt, hogy legyetek azért tökéletesek, miként az én mennyei atyám tökéletes. És ennek természetes következményeként követhetjük nyomon azt, amit a Jelenések könyve fogalmaz meg a végidőben élő Isten gyermekeiről, hogy az ő szájukban nem találtatott álnokság, mert az Isten királyi széke előtt fedhetetlenek, vagyis tökéletesek. Isten gyermekei azonban elég vegyes érzésekkel gondolnak erre az isteni kívánalomra, mint elérendő célra. Egyik oldalon tele vagyunk vágyakozással. Mindannyian szeretnénk tökéletesek lenni. Hogy tökéletesen eleget tegyünk azoknak az isteni kívánalmaknak és normáknak, amik a hívő élet természetes következményeként meg kell látszódjanak a cselekedetünkben, életünk minden területén. A tökéletesség utáni vágy azonban nem csak a hívő ember lelki életére jellemző, hanem életünk bármelyik területén nyomon követhetjük, hiszen a sportvilágában szeretnének tökéletesek lenni a sportolók. A kézműves szakma területén szeretnének minél tökéletesebb művet létrehozni, a tudomány és a technika világában is mindig-mindig tökéletesedik az ember. Mindenhol azt figyelhetjük meg azt a vágyakozást, hogy az ember szeretne tökéletes lenni. És ebből mindjárt következik az a gondolat, hogy maga az Isten teremtette bele az emberbe ezt a vágyakozást. Az Isten különleges ajándéka ez, hogy tökéletesedjünk. Emlékeztek, hogy a kísértő mit mondott az első emberpárnak ott a tiltott fánál? Olyanok lesztek, mint az Isten. És az embernek ez egy természetes vágya volt, hogy olyan legyen, mint az Isten. Tökéletesedjen. És ez figyelhető meg ma is az életünkben. No, ez az egyik oldal. A másik oldalon viszont tele vagyunk szorongással, hogy vajon meg tudunk-e felelni az isteni kívánalmaknak, meg tudunk-e állni a megmérettetésünk ítéletében, hiszen mindannyiunknak oda kell állni Isten ítélő székében, hogy megjutalmaztassunk aszerint, amint a testben cselekedtünk jót vagy gonoszt. És ha tökéletesség valami elérhetetlen dolog lenne, akkor viszont a Biblia írói nem buzdítanának olyan kitartóan annak az elérésére. Maga Isten sem biztatna bennünket, ha ez megvalósíthatatlan lenne. Elképzelhetetlen, hogy Isten, aki elültette az ember szívébe, lelkébe ezt a vágyat, egyúttal nem mutatta volna meg az elérésének a módját és az útját. Az igazi nagy kérdés azonban mégsem az, hogy eljuthatunk-e a tökéletességre vagy sem, hanem sokkal inkább az, hogy a Biblia írói szerint mit jelent a tökéletesség. Minden időben heves viták keresztüzében állt a keresztény tökéletességnek a kérdése. Általában minden szemlélet irányzat képvisel igazságot is, és tévedést is. A legtöbb keresztény szemében a tökéletesség az nem több, mint egyfajta erkölcsi ideál, amit szerintük egyedül csak Jézus Krisztus, ami megváltónk, valósíthatott meg. Ez a fajta szemlélet a görög filozófia hatására jött be a keresztény gondolkodásba. Mások úgy vélekednek, hogy a tökéletesség az az a cél, ami felé a hívő embernek nagyon komolyan kell törekedni. De itt, ebben a földi életben senki nem tudja elérni. Úgy gondolják, hogy a tökéletesség az majd csak Jézus Krisztus második dicsőséges visszajövetelekor érhető el, amikor a megváltottak Jézus által újjáteremtett állapotba kerülnek. Vannak olyanok is, akik csak azt látják, hogy a tökéletesség az üdvösség elnyerésének a feltétele, vagyis csak azok üdvözülhetnek, akik eljutottak a tökéletességnek a szintjére. Mivel pedig ismerik a saját gyengeségeiket, ezért állandó félelemmel, szorongással, szinte rettegéssel gondolnak Jézus dicsőséges visszajövetelére, a vele való találkozásra. Mert látják önmagukban, hogy még nem tökéletesek. A nagy kérdés tehát, testvéreim, az, mit jelent a Biblia szerinti tökéletesség? A Biblia írói mit értettek a tökéletesség szó alatt? Az a baj, hogy nagyon sok esetben az emberek, amikor ezt a kérdést vizsgálják, akkor már egy előre megformált véleménnyel közelednek az igéhez, és keresik az igében azokat a helyeket, amik a saját szemléletüket próbálják igazolni. Az ilyen emberek nem arra kíváncsiak, hogy mit mond a Biblia, hanem hogy a saját véleményeiket igazolja-e a Biblia. Találnak-e olyan kijelentést, ami az ő gondolkodásukat igazolja? Ezért fordul elő nagyon sokszor az a problémás dolog, hogy ugyanaz a szövegrész teljesen ellentétes tanítások hivatkozásának az alapjaként szolgál. Ugyanarra az igére hivatkozik az egyik is, meg a másik is. Hadd villancsak fel egy-két példát, hogy mire gondolok, még nem a tökéletesség vonatkozásában, hanem csak általánosságban. Ugyanis azok az emberek, akik hisznek a lélek halhatatlanságában, azok nagy előszeretettel idézik a Prédikátor könyvéből azt a szöveget, hogy a por földé lesz, a lélek pedig megtér Istenhez, aki adta azt. És már igazolva is látják, hogy lám-lám mégiscsak van halhatatlan lélek. Hiszen azt mondja a Szentírás. Miközben mi egészen mást értünk alatta. Amikor Jézus itt járt a földön, akkor ő többször tett olyan kijelentést, hogy én új parancsolatot adok néktek. Pál apostol pedig hozzáteszi az egyik levelében, hogy Jézus eltörölte a parancsolatokban ellenünk szóló kézírást. És ebből mindjárt következtetnek arra, hogy tehát akkor a 10 parancsolat már nem érvényes. Ugyanazt az igét egészen más szempontból, más megmagyarázással tálalják. És még nagyon sok ilyen példát említhetnénk fel. Azonban hadd térjek vissza a tökéletesség gondolatához, amikor a Biblia tökéletesség szóról tesz említést, erről a fogalomról beszél, akkor tudni kell azt, hogy mint minden nyelvben, az Isten igéjében írott szóban is, a héberben, a görögben is érvényes az a szabály, hogy egy-egy szónak többféle jelentés tartalma van. Többféle dolog kifejezésére használhatunk egy-egy szót. Amikor például a magyarban azt mondjuk, hogy megy, jár, lépeget, halad, és még sorolhatnám a listát. Ugyanígy van a Szentírásban, amikor ezt a szót használja a Biblia, hogy tökéletesség. Több dolgot szeretne kifejezni vele. Ilyen példaként hadd említsem szemléltetésként, hogy amikor egy pici újszülött baba megszületik, és egészséges, nem azt mondjuk rá, hogy tökéletes? Hiszen mindene megvan, tökéletesen működik. De azért mégsem hasonlítjuk össze egy érett felnőttel. Miközben mind a kettő tökéletes, de mégsem ugyanaz. A Biblia kijelentéseiben a jelentésbeli árnyalatok minden esetben csak a szövegkörnyezet ismeretében tudjuk értelmezni. Mindig arra kell törekedni, hogy mi azt a jelentés tartalmat találjuk meg az igében, amit egy-egy bibliai író szeretett volna elhelyezni. Amit ő maga értett az alatt, amit ő oda leírt. Nem nekem kell tartalommal feltölteni az Isten igéjét, hanem megtalálni azt a tartalmat, amit a Szentírás írója írt. Mert a Szentírásban soha nem támadt egyetlen szó sem saját magyarázatból, hanem mindig az Isten lelkétől indítatva szólottak az Istennek emberei. Éppen ezért nekünk mindig azt kell keresni, hogy a Szentlélek mit akart ott mondani. A tökéletes szónak a Biblia szerinti jelentését többféleképpen is meghatározhatjuk. A Biblia úgy mutatja be a tökéletességet, mint azt az élet célt, amelynek elérésére minden kereszténynek törekedni kell. Ezért a tökéletesség szóban megtaláljuk a befejezettséget is. Kifejezi azt, hogy valaminek a fejlődése eljut a csúcsra. Elérte a célt, vagyis beteljesült, beért. Az esetek többségében azonban a tökéletesség egy viszonylagos állapot. Amikor a Szentírás ezt a fogalmat használja, hogy a szentek tökéletes bítése céljából adattak Istentől a lelki ajándékok, akkor tulajdonképpen a fejlődés minden fázisára érti a tökéletesség kifejezést. Pál apostol az Efézusiakhoz írott levelében a 4. fejezet 12. versében mondja, hogy Isten adja a lelki ajándékokat, és ezeket a lelki ajándékokat az egyházban a szentek tökéletes bítése céljából adta. A magyarban ez a szó, hogy tökéletes bítés, nagyon jól kifejezi azt, hogy minden állapotban tökéletesek vagyunk. Ahogy a növekedésben lévő növényeket tökéletesnek tekinthetjük a fejlődésük minden fokán, amikor egy kukorica magot elvet, és az kihajt, és elkezd növekedni. Lehet, hogy még csak ilyen kicsi az a növény, de abban az állapotában tökéletes az. Miközben még nincs rajta gyümölcs, még nem lehet letörni a csövet róla. De tökéletes. Így tekint Isten az emberre, amikor fejlődik, amikor növekszik, amikor előre halad, amikor az Istennel való kapcsolatában mélyül, akkor a fejlődésének minden fokozatában tökéletes. Azonban ez a szó, hogy tökéletesség, ugye azt mondtam az előbb, egy viszonylagos dolog. Ellen White azt írja ezzel kapcsolatban egy-egy könyvében, csak egy-egy mondatot szeretnék idézni, miként Isten tökéletes a saját viszonylataiban, az embernek is tökéletesnek kell lenni a saját viszonylataiban. Korlátozott képességeink ellenére is szentek lehetünk a saját viszonylatainkon belül, mint ahogy Isten is szent az ő saját viszonylatain belül. A Biblia szerinti tökéletességet tehát nem tekinthetjük egy mozdulatlan állapotnak, ahol már meg lehet állni, amikor azt mondhatom, hogy én már elértem, és már semmit nem kell tennem, és nem kell tovább haladnom. A Biblia általában nem a büntelen embert nevezi, jelöli meg a tökéletesség fogalmával. Akiket tökéletesnek nevez a Szentírás a szent történelem folyamán, azokról távolról sem mondható el, hogy a mai értelemben vett, általában gondolt tökéletesek voltak. Hiszen Noé az, akiről először mondja ki a Szentírás, hogy ő igaz és tökéletes férfiú volt. De mégis hozzátesz ott a Biblia egy különleges gondolatsort még, hogy a vele egykorúak között. Attól függ, hogy mihez viszonyítjuk a tökéletességet. Mert ha az Istenhez viszonyítanánk, akkor nem volt tökéletes. Ha Ádám el nem bukott állapotához viszonyítjuk, ahhoz sem volt tökéletes. De Noé a saját korában élő emberekhez viszonyítva tökéletes volt. Amikor Dávidról beszél a Szentírás, és használja vele kapcsolatban a tökéletes szót, akkor szintén beszúr egy különleges szót, és kapcsolja a tökéletességhez, és azt mondja, Dávidnak a szíve is tökéletes volt az ő urához és Istenéhez. Csak a szíve volt tökéletes, vagy Asáról, amikor beszél, akkor ott is azt mondja, hogy a szíve tökéletes volt az Úrhoz. A Biblia ezt a kifejezést, hogy szív, általában a belső lényünkkel azonosítja, a belső emberünkkel, de nem a teljes emberrel. Prédikátor könyvében olvashatunk a második fejezet negyedik versében egy ilyen kijelentést, hogy elvégezém az én szívemben, és Dánielről is azt mondja, hogy eltökélé az ő szívében. Nagyon sok helyen találkozunk ezzel a kifejezéssel. Ezek a személyeknek a tökéletessége abban nyilvánult meg, hogy képesek voltak az adott körülmények között a szívük őszinte szándékával odaszánni magukat az Istennek, amikor pedig bűnt követtek el, akkor szívük teljességével készek voltak azt megbánni. Hiszen menjünk csak vissza Dávidra, akiről azt mondja a Szentírás, hogy a szíve tökéletes volt az Úrhoz. No és hadd vessem fel a kérdést, hogy akkor is, amikor Betsabét elvette a férjétől? A férjét meg megölette? Azért, hogy az övé legyen az asszony, akkor is tökéletes volt? Tehát akkor nem, de utána ezt a bűnét őszintén, teljes töredelemmel kész volt megbánni. És a bűnbánó bűnöst szereti az Isten. Ezért nyilatkozik Dávidról úgy, hogy a szívem szerint való ember, mert vétkezett ugyan, de kész volt megbánni az ő bűnét. Amikor Pál apostol a lelki ajándékok rendeltetéséről beszél, akkor azt mondja, hogy azokat a szentek tökéletesbítése céljából adta az Isten. Az a tény, hogy Pál apostol tökéletesedésről beszél, már önmagában is azt sugallja, hogy egy fejlődési folyamatról beszél, nem egy befejezett állapotról. Az apostol írásaiban sűrűn találunk olyan kijelentéseket, amelyek azt állítják, hogy az újjászületett ember tökéletes az Isten szemében. Van egy nagyon klasszikus ige János apostol levelében, az első levél 5. fejezet 18. versében, ahol azt mondja a Szentírás, hogy tudjuk, hogy ha valaki Istentől született, az már nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, az megőrzi magát, és a gonosz sem illetheti őt. Vagy ugyanebben a levélben a 3. fejezet 9. verse azt mondja, senki sem cselekszik bűnt, aki az Istentől született. Ezek a bibliai kijelentések tehát arról beszélnek, hogy az újjászületett embert tökéletesnek gondolja, és ítéli az Isten. Azonban szeretném fölvetni, hogy szinte kísért az a gondolat, hogy megkérdezzelek benneteket, ki az, aki közületek azt mondja, hogy már újjászületett keresztény? Még nem születtetek újjá? Akkor szeretném a kezet látni, aki így gondolja. Jó, nagyon jó. És akkor most a második kérdésem, hogy ki az, aki mint újjászületett keresztény azt gondolja, hogy ő már nem vétkezik? Pedig a Biblia azt mondja, hogy aki Istentől született, az már nem vétkezik. Még a gonosz sem illeti őt. Ezért szeretném megemlíteni, hogy a Biblia nem azt érti az újjászületés alatt, mint általában a keresztények kapcsolnak hozzá gondolatot. Nem azt képviseli a Szentírás, hogy te a teljes ember újjászülettél, hanem a Biblia arról beszél, hogy benned született egy új ember. Benned. És ez az Isten által teremtett belső lényed, ami az Isten teremtő műveként jött létre benned, ez tökéletes. És ez soha nem fog vétkezni. Mert az Isten teremtő kezéből csak tökéletes dolgok kerülnek ki. Gondoljatok vissza az Isten teremtési beszámolójára, ahogy olvassuk Mózes első könyvében, mindjárt az elején, hogy Isten, amikor befejezte a művét, akkor végig tekintett az egészen, és azt mondta, minden igen jó. Mintha azt mondta volna, hogy tökéletes. És az újjászületett emberről is ezt mondja. Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. Ez egy teremtés. Nem az ember erőfeszítésének a produktuma, nem a saját erőfeszítésem eredményeként jön létre bennem egy új élet, hanem az Isten teremtő műveként. És az, ami létrejön bennem, az tökéletes. És ez a belső lényem, ez az Isten által teremtett belső emberem, ez soha nem fog vétkezni. Ez elgyengülhet bennem, sőt, meg is halhat az új emberem, de vétkezni soha nem fog. Amikor vétkezek én az ember, akkor mindig a bennem lévő óemberem vétkezik. A régi természet szerinti óember, amelyet táplálok, erősítek. Ezért nagyon nagy szükség van arra, hogy ne az óemberemet tápláljam, hanem az új ember, amely az Isten szerint teremtetett, igazságban és valóságos szentségben. És ha ez a belső emberem megerősödik hatalmasan, akkor tulajdonképpen elerőteleníti, kiszorítja belőlem a régi élet szerinti óembert. És az meg fog halni. Na, ez az egyik fajta tökéletesség, amiről a Biblia beszél, hogy nem te az ember teljesen vagy tökéletes, hanem a benned létrehozott új ember, amely az Isten teremtő kezéből került ki. Ez tökéletes. Mivel az újjászületés a hitáltali megigazulás élményével párosul, ezért Jézus Krisztus igazságába öltözött embert is tökéletesnek kell tekinteni. Jézus Krisztusban vagyunk tökéletesek. A Kolossé levél első fejezet 28. versében találjuk leírva, hogy minden embert tökéletesnek állassunk elő a Krisztus Jézusban. A zsidókhoz írott levél 10. fejezet 14. versében pedig azt mondja a Szentírás, mert egyetlen áldozatával örökre tökéletesekké tette a megszentelteket. Jézus Krisztusban tehát mi tökéletesek vagyunk. Mivel a hitáltali megigazulás az nem más, mint hogy helyet cserélek Jézussal. És én Jézus helyébe állva, tőle elnyerve ajándékképpen az ő büntelen életét, úgy állhatok az Isten ítélő széke előtt, mintha soha egyetlen bűnt sem követtem volna el. Tökéletes vagyok az örök igazságot hozó Krisztusban. Ezért nekünk soha nem azon kell aggodalmaskodnunk, írja Ellen White egyik könyvében, hogy Isten mit gondol rólunk, mármint az Atya, hanem azon kell gondolkoznunk, hogy mit gondol Krisztusról, a mi helyettesünkről. Hiszen mi az ő helyébe állunk, Jézus nekem tulajdonítja az ő büntelen életét, és én Krisztus igazságába öltözöttem, Krisztus szent életébe öltözöttem, állhatok az Isten ítélő széke előtt. És benne, Krisztusban én tökéletes vagyok. Amikor felismerjük, hogy dicsőségünk reménysége egyedül Krisztus, és mi csak benne vagyunk tökéletesek, akkor ez egy kimondhatatlan örömmel tud eltölteni bennünket. A tökéletessé válásnak van egy harmadik dimenziója is, amit a Biblia esetenként megszentelődésnek vagy lelki növekedésnek is szokott nevezni. A dicsőségnek ez a dimenziója a járni, a haladni igékkel függ össze. Amikor Pál apostol a Filippi beliekhez írott levelében, és ott a harmadik fejezet 14. 15. versében a tökéletességről beszél, akkor a következőket írja. De egyet cselekszem, azokat, amelyek a hátam mögött vannak, elfelejtvén, azoknak pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnét felülről való elhívása jutalmára, valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben vagyunk. Ha még az előző verseket is hozzáolvasnánk, akkor talán még világosabb lenne, ahol Pál arról beszél, hogy én nem mondom, hogy már elértem, vagy hogy tökéletes volnék. És innen folytatja tovább, hogy de egyet cselekszem. A hátam mögött való dolgokat el akarom hagyni. Az előttem lévő dolgokat meg el akarom érni. És ezért az igyekezetemért ragadott meg engem Krisztus. És utána hozzáteszi, hogy valakik annak okáért tökéletesek vagyunk, nem azt mondja, hogy leszünk, vagyunk, ilyen értelemben vagyunk. Amivel azt fejezi ki, hogy aki előre halad Krisztussal, aki közeledik az Isten felé, aki jár a hitélet útján és nem áll meg egy helyben, az tökéletes. Mert a szándékot, az odaszánást minősíti az Isten tökéletesnek. És amikor a Szentírás arról beszél Dáviddal, Asával, meg a többi bibliai szent emberrel kapcsolatban, hogy a szívük szerint tökéletesek voltak, akkor náluk is erről volt szó, hogy nem feltétlenül a cselekedeteik szerint voltak tökéletesek, hanem tökéletesek voltak a szívükben. Az odaszánásukban voltak tökéletesek. És tőlünk is ezt várja az Isten. A tökéletesség tehát, testvéreim, nem egy öröklött jellemtulajdonság, hanem egy folyamatos életmód. Olyan életmód, amely az Istennel való szoros kapcsolatra épül, rá tud hangolódni az isteni elvárásra. A fejlődésünk minden fokán tökéletesek lehetünk, ha Isten terve bennünk megvalósul, ha állandóan előre haladunk. Míg az előző szinten azáltal válhat tökéletesség az ember, ha hitáltal elfogadja Jézus Krisztust személyes megváltójának, és az ő igazságába öltözik, addig ebben a vonatkozásban viszont, ebben az új szakaszban már meg kell tanulnom a Jézus Krisztus szerinti életet folytatni. Az ő akarata szerint élni, ugyanazt az életet élni, amelyet Jézus élt előttem. A tökéletességnek ezt a szintjét a Biblia azáltal teszi felismerhetővé az emberben, hogy leírja a lelki ember jellemzőit a testi emberrel szembeállítva. Az újjászületett emberben tehát ott kell éljen a vágy, hogy a saját erőfeszítését is latba teszi, és úgy halad előre a tökéletességben, hogy eljusson egy magasabb szintű tökéletességbe. Ezért, amikor a gazdag ifjú ott állt Jézus Krisztus előtt, és az a különleges párbeszéd folyt közöttük, a végén azt mondta a gazdag ifjúnak Jézus, ha tökéletes akarsz lenni. Vagyis lehet az ember még tökéletesebb, mint ahol most van. Vagy Pál apostol azt tanácsolja nekünk a zsidókhoz írott levél 6. fejezet 1. versében, hogy törekedjünk a tökéletességre. Pál apostol írásaiban viszont találunk olyan utalásokat is, amik arra vonatkoznak, hogy a tökéletességünknek van egy negyedik dimenziója is. A jelenlegi életünkben ugyanis minden csak rész szerint van meg bennünk. Minden területen. De amikor eljön a teljesség, mondja az apostol, és itt szeretném zárójelben megegyezni, amikor Pál ezt a szót írja, hogy teljesség, ez az eredeti szövegben a tökéletesség szónak felel meg. Csak nem így van lefordítva a mi Bibliánkban. Tehát azt mondja az apostol, hogy és amikor eljön a tökéletesség, akkor a rész szerint valók eltöröltetnek bennünk. Amivel azt akarja kifejezni az apostol, hogy akkor a mi életünkben is eljön a tökéletességnek egy negyedik dimenziója. Amíg ugyanis e halandó testben a bűn és a halál törvényének alávetve kell élnünk, addig a tökéletességünk is csak a jelen életünk viszonylatában tekinthető tökéletesnek. Egy nagyon érdekes dolgot jegyez föl az apostol a zsidókhoz írott levelében, amikor a 11. fejezetben elkezdi sorolni a hithősöket, azokat a kiemelkedő bibliai szereplőket, akiket az Isten kiemel az emberi család közül, és példaként állít oda mindenki elé. És azt mondja, hogy na rájuk nézzetek, ők példát adtak a hitben, tökéletes életet éltek. Azonban, amikor befejezi az apostol a felsorolását a hithősöknek, akkor egy különleges dolgot mond ki a végén. A 11. fejezet 39. és 40. versében azt olvashatjuk, tehát a zsidókhoz írott levél 11 rész, 39-40. Versében, és mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet, mivel Isten mifelőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre ne jussanak. Azt mondja ki a Szentírás tehát, hogy ezek a hithősök, a szentek, akikről pedig úgy beszél a Biblia, hogy tökéletesek voltak, ők sem jutnak el nélkülünk a tökéletességre. Tehát van a tökéletességnek egy olyan dimenziója, ami csak Jézus dicsőséges visszajövetelekor érhető el. És azt egyszerre kapjuk meg mindannyian, az összes megváltott. Ezért Jézusról azt mondja a Szentírás, hogy amikor ő visszajön, ugye Pál írja ezt a Filippi beliekhez írott levél 3. fejezet 21. versében, akkor elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, és hasonlóvá tesz az ő dicsőséges testéhez. Ekkor érjük el az emberi norma szerinti legmagasabb szintű tökéletességet. Az esti beszélgetésünkben az egyik testvérünk megemlítette, hogy és én is szeretném itt még hozzátenni, hogy van egy ötödik dimenziója is a tökéletességnek. Ezt azonban csak az új földön, az Isten országában, az örökké valóságban fogjuk elérni. Sőt, nem is jó ez a szó, hogy elérni, hanem előre haladni benne. Mert ahogy itt van a fejlődésnek egy tökéletesedése, úgy az örökké valóságban is lesz egy tökéletesedés. Mindig fejlődni fogunk. Testben, lélekben, szellemben. Minden vonatkozásban. Tökéletesedni fogunk. Ezért, testvéreim, hadd soroljam fel és ismételjem vissza, hogy a Biblia tehát öt dimenzióját állítja elénk a tökéletességnek. És ezért nem szabad soha a tökéletesség szó alatt egyetlen dologra gondolni. Mindig azt kell vizsgálni, hogy az öt közül most éppen melyikről beszél a Biblia. Mert az egyik tökéletesség a bennem Isten által megteremtett új emberem, a belső lényem, amely az Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben. Ez az egyik tökéletesség. A másik tökéletesség, amit Krisztus Jézusban nyerek el, az ő büntelen életét, amikor nekem ajándékozza. A harmadik tökéletesség pedig a fejlődésem, a növekedésem, a Krisztusban való előrehaladásom, minden fázisában tökéletes vagyok. És tökéletessé válunk akkor, negyedszer, amikor Jézus visszajön az ég felhőiben. Együtt az összes megváltottak, együtt kapják Istennek ezt a csodálatos ajándékát, hogy a bűnnel kapcsolatos, nyomorúságos állapotunkból egy tökéletes állapotba kerülünk át. És az ötödik dimenziója pedig az örökké valóságon keresztül végig fog tartani. Mindig tökéletesebbek leszünk. a jó Isten segítsen, hogy mindegyiket tudjuk átélni. Tudjon teljesedni bennünk, már itt a földi életünkben is az, amit Isten tervében ott van, de segítsen az Úr, hogy abban az örökké valóságban megígért tökéletesedés is mindannyiunk osztály része lehessen. Az Úr segítsen ebben bennünket. Amen.
Amen.
Édesatyánk, köszönjük neked, hogy most elcsendesedhettünk a te igéd előtt, amikor azt a nagyon fontos gondolatot járhattuk körbe, hogy mit is jelent tökéletesnek lenni te előtted. Ó Uram, segítsél bennünket, hogy soha ne a mi saját elgondolásunkhoz keressük az igei alátámasztást, hanem mindig az legyen bennünk vágyként, hogy mi az, amit te kijelentettél nékünk, ami által gazdagítani akarod az ismereteinket, és újabb világosságot akarsz nékünk adni. Köszönjük, Urunk, hogy megérthetjük, hogy a tökéletesség az egy viszonylagos dolog. Ha hozzád mérjük magunkat, akkor mi csak tökéletes bűlhetünk, mindig jobban és jobban közeledhetünk hozzád, de szinte soha nem érhetjük el azt a célt, ahol te állsz előttünk. Ugyanakkor köszönjük azt a kegyelmet, amit Jézus Krisztusban ajánlottál fel nekünk, hogy Jézus Krisztus igazságába öltözötten mi tökéletesen, fedhetetlenül állhatunk meg a te ítélő széked előtt. Köszönjük, Urunk, azt is, hogy a mi erőfeszítéseink és a veled való közösségünk eredményeként egy bizonyos célt el tudunk ugyan érni, de a teljességet megvalósítani nem tudjuk, hiszen minden csak rész szerint van meg bennünk, így a tökéletesség is. Ezért köszönjük azt, hogy amikor Jézus visszajön az ég felhőiben, akkor befejezi azt, amit mi már nem tudtunk. Befejezi azt a küzdelmet, hogy újjáteremt, és a maga dicsőséges testéhez, a tökéletességhez átváltoztat bennünket. Köszönjük, Istenünk, azt is, hogy azzal az ígérettel ajándékozol meg bennünket, hogy a te országodban, a mennyei honban, majd pedig itt a földön, az örökké valóságban is tökéletes bűlhetünk, mind jobban visszatükrözve a te képmásodat. Uram, add, hogy soha ne feledkezzünk el erről. Legyen velünk a te kegyelmed, és mind ezeket a tökéletességi dimenziókat, fokozatokat te munkáld bennünk szent lelked által. Legyen rajtunk és velünk a te kegyelmed. Mindezt az Úr Jézus nevében kérjük tőled. Amen.
Amen.